Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai és a heti utolsó Millás reggelit Rádió Café 98.0-án. Május 29-e péntek reggel van, fél hét múlt, 2 perccel itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
Igen, és itt van a hüvöske reggel.
Jaj, hát csak reggel.
Hát jó, elég az, hát kiléptem, és majdnem megfagytam, úgyhogy egy mellényért vissza kellett ugrani, mert ugye lendületből rövid gatyás pólós szerkóban
hát
vagyunk már.
Hát úgy is kell. Szeptember végéig. Minden nap.
Igen, de azért valami kellett, mert...
Érződik a hangján, kolléga.
Érezze. Nem tudom, hogy mi érződik valójában, fogalmam sincs már. Egyébként egy pillanatra azt hittem, hogy valamit szerváltam tőled, ugye mit gyengélkedtél, vagy valami kezdődő gyengélkedésben
voltál.
Képzeld
el, hogy másfél nap alatt, amikor azt hittem, hogy végem van, varázsütésre elmúlt. Tehát,
ugyanis semmi extra, csak tegnap annyira ilyen... Most nem tudom, hogy a front hat már ilyen érzékenyen rám éltes koromra, ezt is megkapom pupként a hátamra, hogy most már ez is fog játszani. De mint az ilyen mérgezett légy, ilyen félfordulaton, tudod, ilyen nagyon lassan, félkókattan hoztam le a tegnapi napot, és nagyon megijedtem, hogy abból esetleg valami komolyabb dolog sül ki, de nem, egyébként ez meg, amit hallani, az meg lehet egy szokásos reggeli lehűlés, vagy autós légkondi, vagy bármi, ami így megcsap.
Én akkor iszok meleg teát, hogyha tényleg a torkom készen van, úgyhogy elő kellett kapjam a teázókészletet, és tegnap előtt késő délután.
Teázol, tehát ilyen kis porcelán pohár, kis kanna.
Hát nem, reklámbögre, tehát
van ugye
millásbögre, vagy szívemhez hozzánőtt gyűjtögetett, és általában az év 360 napján a szekrényben porosodó bögrecskék ilyenkor előugranak, és akkor próbálom kúrálni magam, és tegnap előtt délután volt egy pont, amikor így mondtam, hogy lehet, hogy nem tudom, kérek segítséget, vagy cserét, vagy bármit, és az egyszer csak úgy hirtelen, nem tudom, jött a semmiből a hatás, meg a gyógyulás. De egyébként észrevetted, hogy gyakorlatilag minden másnap az egészségügyi állapotunk problémájával.
Igen.
Szerintem,
és attól félek, hogy ez rosszabb lesz,
úgyhogy... Nem, ez azért nem lesz rosszabb, mert hogy tudatosan, agykontrollizálva, oda koncentrálva
ezt
lenyomjuk magukban.
Leletnézegetős papperkedést ezt valahogy ki kell
hagyni. Így van. Senkit sem érdekel, őszintén szóval, mindig belecsúszunk, úgyhogy az időjárás az a meg a másik, hogy a sose jó. Tehát tegnap előtt még a túl meleg éjszaka miatt, a fetrengés miatt, most meg a túl hideg miatt. Tehát ez már tényleg nagyon, ez már papper rovat deluxe, tehát ezt most leszorítjuk
magunkban. És mindezt optimista pénteken, ugye, amikor arról kéne áradozni, hogy nem tudom, csicsereg a madár, valójában jó idő van.
Na, még akkor most hangoljuk át és fordítsuk
jó
át.
Jó, rendben. Szóval csicsereg a madár.
Csicsereg a madár, jár a taxi, nem sztrájkol, elment az ablak alatt, keres, mindenben találjuk meg a jót.
Ezt komolyan gondolják egyébként a hétvégi.
Hát állítólag félreértették.
Ja, jó.
Ahhoz, hogy meggyőzte őket a főpolgármester helyettes,
hogy
nem lehetett so. Ezért, nem tudom, milyen pozícióban kinevezett kis Ambrús, de remélem igen.
Én arra gondoltam egyébként, hogy hát amellett, hogy nem egy ízléses húzás, szerintem annyi sztrájktörő lenne, egy ilyen napon, amikor nem tudom, 100-200 ezer turistát lehet hordani, fuvarozni, hogy szerintem nem is működne, vagy nem is lenne.
Tegnap mesélte a Tomi, aki kénytelen néha sokat taxizni.
Igen.
Mármint ami...
Hát meg eszközöket is szállíthat, hogy aki településünkre.
Technikai atya úristen igazgató úrunk, hogy beszélgetett taxisokkal, pont most ugye a kitelepülésnek sok szállítás miatt aztán főleg többször volt, hogy mindenki azt mondta neki, hogy ők nagy ívben elkerülik, mert a taxisok nagy ívben elkerülik a BL minden eseményét, féltik ezektől a huligánoktól, ahogy ők mondják. Tehát nem kockáztatják, hogy beleszaladjanak valamibe. Féltik az autójukat. Azt mondják, hogy inkább kihagyják ezt a kereseti lehetőséget, hogy ők ebben nem mennek bele. Tehát akivel a Tomi utazott, mindenki azt mondta, hogy tényleg. Nekik ez nem hiányzik. De érdekes egyébként.
Hát ez eléggé, igen.
Lehet, én is ezt csinálnám egyébként. Tehát nem számítok sok jóra.
Én nem tudom, mit csinálnék, mert hát nekik van tapasztalatuk, hát, igen. Tehát igen. Valószínűleg láttak már ilyet.
Hát ilyen szintűt még nem, mert ilyen sose volt még Budapesten.
Jó, persze. Jó, de hát most...
És hírhet szurkolótáborok érkeznek.
Igen.
Ráadásul nagyon sokan, akik ugye jegyük sincsen, hanem csak a városba akarnak jó szórakozni valahol.
És hát még kalkulációim szerint is lesznek verve a britek, tehát lesz itt nagy szomorúság.
Mindenkinek az elején öröm,
utána meg ez... Tényleg? Egyébként az a hivatalos?
Hát itt nincs hivatalos, vannak esélylatalgadások. Maga Dominik is erre tippelt.
Múltkor hallgattam, tényleg?
Nyilatkozott, igen. Hogy...
Hallgattam ilyeneket, és, vagyis egyet, és ott ilyen tökegára hozták ki, hogy nem igazán lehet megmondani, hogy melyik az esélyes.
Hát figyelj, ez az a szint, ahol tényleg...
Egyébként persze.
Hát most, ez nyilván ez ilyen igazi bullshitnek tűnik, meg... keresem a hangot. Minek hívják ezeket? Szóval nüanszok döntenek. Nem jut eszembe, hogy ezek... ami úgy tűnik, ami értelmetlennek tűnik, hogy ilyen nagy általánosságnak, nem jut eszembe a szó rá. Na, mindegy. Lényeg az, hogy ez tényleg a legmagasabb szintje a focinak, a klub szinten.
Igen.
Az egyik egy abszolút defenzív, csak pontrugások, undorító focit játszó csapat, a másik meg sokkal szerethetőbb, vállalhatóbb.
Igen, ugyanakkor, és jó pozban is van.
Ugyanakkor a finanszírozás miatt szintén sokak által utalt csapat fog találkozni. Könnyű ebből a olajpénzekből várat építeni módon, úgyhogy ez lesz az összecsapás, úgyhogy, de azért a PSG-nek, Paris Saint-Germain-nek nekem úgy tűnt, hogy nagyobb esélyt adnak. Most a foggalóirodákat nem néztem.
Hát azért egy tászot itt meg.
Az a hallgató pedig húzza le magát, aki azt írta, hogy üdvözlet Bergenből és irányol a Fotenszigetek. Jó, én nyilván nem panaszkodhatom, de a legirigylésre méltóbb hallgató az, aki a Lofoten-szigetek felé tart ezekben a pillanatokban, illetve bármikor. Köszönjük az üzenetet. Most ugrott föl, csak te megkeresed, nem találod?
Nem találom, mert itt
a közhely, szót kerestem.
Ja, közhely.
Azt nem sikerült megtalálni. Három és fél perc alatt se, de aztán most összejött, igen. Mikor már nem arra koncentráltam természetesen.
Jó, elmondjuk az elérhetőségünk, azt hiszem, hogy csak rontok ezen a helyzeten, próbálom hát, az SMS-t.
Szerintem mondjuk el, hogy jelen pillanatban még az SMS-eket nem látjuk, ám de...
Viber, WhatsAppot mindenképp, 0636 980 980, és attól még írjatok SMS-t azért, hogyha az az egyszerűbb és az a jobb módja az üzenet továbbításnak, mert pillanatokon belül meg fog ez jelenni, csak most egyelőre nem vagyok ura a helyzetnek, de majd a zene alatt technikai segítséggel meg fogjuk ezt oldani. Nos, tehát 29-e péntek van, és Magdolna nap, köszöntjük őket nagy szeretettel. Számos név még a naptárban, többek között ennek a névnek a változatai, mint Magdaléna például, ők is ünnepelnek, Kundok, Kánok, Teodóziák, Almirénák, Elmárok és Jukunduszok mindenképp.
Jukundusz?
Igen, hány Jukundusz ismerősödön? Most számolod?
Igen, és sokáig tart. De most azon gondolkodtam, hogy egyáltalán van-e ilyen, tehát hogy nekem meglepett egy, és nem is hallottam még, hogy...
Határozottan rá tudom vágni, hogy nincs Jukundusz nevű ismerősöm.
Jó, nem én raktam most össze, tehát most nem névnapos szivatásról van
ja,
szó,
jó,
tudod,
de úgyhogy... Tehát elméletek létező név.
Igen, benne van jó. A naptárban, csak igen, engem is meglepett.
Igen. Évfordulókból mazsolázunk, azt mondja, hogy mondjuk 1453 ezen a napon Konstantinápoly elesik, a bizánci birodalom bukását jelenti ez. Második Mehmed oszmán szultán megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. Aztán A Mount Everest, a harmadik pólus első megmászása Edmund Hillary, új-zélandi alpinista által, és ugye Tenzing Norgay nepáli serpával tették ezt, 1953-ban történt ez ezen a napon. Aztán hát egy nagyon szomorú évforduló, 2019-ben volt már ez, 28 ember halálával járó hajókatasztrófa történik a Duna-Budapesti belvárosi szakaszán. 21 óra 5 perckor elsüllyedt a Hableány rendezvényhajó, amelyen a baleset időpontjában 35 ember volt, közülük 7 embert emeltek ki.
Úristen, 7 éve volt Én már.
7 éve.
És az alatt nem sikerült megállapítani a felelősséget, meg a pereskedés, igen, meg mindig tart, meg újraindítás, meg kizárás, meg minden. Igen.
Őrület.
Szörnyű volt, akkor pocsék idő volt, arra emlékszem, hogy és akkor érkeztem Budapestre, és ott sajnos minden rossz irányba mozgott, vagy dőlt. Igen, 28 ember sajnos.
Ez rettenetes tényleg. Születésnaposok közül megemlékezünk Dante Alighieri, olasz költő, az Isteni Színjáték szerzője, született 1265-ben ezen a napon. 1897-ben Tatjana Nikolajevna Romanova, orosz nagyhercegnő, látott napvilágot. John Fitzgerald Kennedy pedig 1917-ben született, ő az Egyesült Államok 35. elnöke volt, 1961 és 63 között, amikor is gyilkosság áldozata lett. 1920-ban született Harsányi János, vagy John C. Harsányi, magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász, akitől én egyébként önhatalmulag becsempészek majd egy idézetet, mert hát mégiscsak az első, egyébként az első, aki közgazdasági Nobel-díjat kapott.
Uh-huh. Figyelj, muszáj a ilyenkiknek egy középső betűt választani? Csak úgy fölmerült bennem, hogy ha Harsányi János is lett benne egy C.
Nem tudom, hogy honnan van a C, és nem tudom, hogy van erre vonatkozó bármi.
Hát csak így megfordult a fejembe, fogalmam sincs, csak olyan jellemző. Harsányi Jánosként még nem volt neki.
Igen, bár az nem csak egy odarakott betű, mint nálunk néha, hanem az általában egy második keresztnél.
Igen.
Nem?
Igen, igen.
És Harsányi Jánosnál nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát ennek majd utána nézünk. Annette Bening amerikai színésznő is ma ünnepelhet, ahogy Spitzer Gyöngyi, alias Soma.
Ugye? Soma Mama Gésa.
Soma Mama. Még Mama Gésa?
Igen.
Vagy csak, igen?
Igen, mert hallotta. Volt Mariannel, és pont bele szaladtam, illetve hallgattam, és nagyon élvezem még mindig, még most is, bármikor egyébként, amikor ő beszél. Csak olyan nem értek az ő világából, de rendkívül szórakoztató.
De az a lelkesedés, meg az a lendület.
Igen, az lenyűgöz.
Énekes visorvezető, újságíró, és tőle is idézünk, illetve hát tőle idézünk alapvetően a Harsányi Jánost szorgalomból fogom majd elmondani, és akkor szerintem jöhet is az első zene. Hú, mennyit dumáltunk, meg későn is kezdtünk, akkor hadd szóljon.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Na nézzük, mit lehet olvasni ma reggel.
Én kizárólag Népszavából idézek, szolidaritás.
Jól teszed.
A hír az, hogy a MediaWorks hirtelen azonnali hatállyal felmondta a nyomdaszerződést. Úgyhogy ma nincs. Nem jelenik meg legalábbis nyomtatott formában a Népszava. Természetesen a digitális verzió az él, a népszava.hu-t is lehet olvasni, illetve maga a printlapnak a nem tudom, PDF-esített, vagy digitál, vagy milyen verziója, tehát magának a nyomtatott lapnak az elektronikus verziója is elérhető az előfizetőknek, úgyhogy én most Népszava híreket válogatok emiatt. Legyőzték a NER oligarcháját, az MNV a Jelinek féle Indotek helyett a 13. kerületi önkormányzatnak adja el a Népsziget egy darabját, ez a vezető hír a népszava.hu-n. Éles fordulatot vett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő állami ingatlan értékesítési gyakorlata rögtön a kormányváltás után. Úgy döntöttek, hogy a Tibor Istvánhoz több szálon is kötődő Jelinek Dániel cége ellenében a 13. kerületi önkormányzatnak adják el a Népszigetnek ezt a darabját, ezt tehát a vezető hír most a Népszaván. Aztán De mondd te is.
Én nem tudtam ezt végigolvasni, de mindenképpen érdemes lehet a Telexen vagy G7-en az Arcanum történetét, ugye akik azzal kezdték, hogy a Pallas nagy lexikonát még begéperték, de, és a Bibliát, de lassan 20 éve átálltak a dokumentumok szkennelésére, és tényleg eszméletlen sok digitalizált anyagot dolgoznak fel, és most már nagyon komoly digitális vállalat lesz, ennek a sztoriát lehet elolvasni itt.
Ez nem tudom pontosan hova fog kifutni, de maradva a Népszavánál, csak ha már a madárcsi csergést ígértünk a paperrovat helyett, az Életmentő oázis madaraknak című cikke, ennek a következő lídje olvasható a Labban. A koranyári reggeleken az egyik legszebb látvány, amikor a molnár fecskék vidám csivitelése zengi be a területet. Boldogok, akiknek ez minden nap megadatik.
Nagyon jó.
Tiszakécskéről szól egyébként a cikk, de hogy ez hova fog kifutni. Ha jól látom, akkor itt kimondottan tettek azért, hogy ők jól érezzék ott magukat már, mint a madárkák is, meg az emberek is.
Igen, vagy konkrétan a fecskék lehet az is, ugye, mert velük mindig valahogy igen, probléma van. A portfóliót nézem, hát főleg nemzetközi hírek, MTI hírek, dróncsapódott Romániába, a végrehajtási intézmény rendszer államosításáról, ugye a Magyar Péter kormányának ez a terve, erről van egy írás Palkó Pistit a május 18-án meg az a kormányhatározat, amely alapján júli 14-ig előkészíti a Tisza kormány a végrehajtási rendszer radikális átalakítását. Ez annak a része, ugye, vagy annak része az, hogy állami felügyelet alatt működjön, és ne magáncégek végezzék ezt, ahogy eddig. Uh-huh. Úgyhogy erről szól az írás.
A harmadik, amit a Népszavából idéznék, Aszfalt parasztok címet viseli. Oh. Budapesti közösségi kertről szól, ahol 84 apró parcellának vannak ott a büszke tulajdonosai, akik a szélrózsa minden irányából érkeztek, és róluk szól. Középkorúak, fiatalok, egyedülállók és családosok. Egyetlen dolog köti össze őket, ez a szándék, hogy sajátot akarnak letenni az övéik asztalára. Önerőből megtermelt emlékeikben felidézett régvolt ízű vegyszerektől mentes zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek. Ők ott mindannyian 84 ezekben a kicsi parcellákban, tök érdekes.
Közben én a 444-en keresgélek, és hát erre kíváncsi vagyok, Milánóban restauráltak a megcipőzött Bikahere mozaikot. Ezt majd még részletesebben átnézem pontosan.
Lehet, hogy szükséges.
Pontosan, igen. Miről van szó, a cím alapján így azért elsőre nem vettem le, hogy mi ez. Milánó leghíresebb, és a turisták által leginkább agyon látogatott épületében, a galériában található az a híres Bika mozaik, amit most végre felújítanak. A felújítás azért esedékes, mert a turisták egy hülye legendát követve az elmúlt évek során fontosnak érezték agyon taposni a sarkukkal a Bika heréjét, aminek helyén ennek köszönhetően egy helyes kis kráter keletkezett. Istenemben.
Hát, de tényleg. Hát bizonyos szobor, igen, szobroknak a simogatása, igen, és fényes.
Hát látszik, ugye, hogy hol van fölpolírozva egy bronzszobor, és csillog, villog, máshol nem. Van, amikor van ott, pont ott csillog, ahol az ember nem gondolná, vagy kutakodik, hogy pontosan mit is jelent az, hogyha ott megfogdossa az ember. Igen, 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 vannak ilyenek. Hát ez meg akkor ennek eset áldozatul.
Itt egy hallgató, hogy van Harsányi szobor. Hol is? Legfőső üzenet, nézd meg.
Róna utca tököli sarkon van egy patika, Harsányi János apjáé volt, de ő is dolgozott ott, és emléktábla őrzi a helyét, és egyébként Charles, azt is meg itt írták a hallgatók gyorsabban, mint hogy ilyen rákeresettem volna.
Tehát abból lett a C.
A másik neve, az, abból van a C, igen, amikor
amerikai nevet.
Amikor amerikai nevet, igen, mert ugye ott élt, és ottani egyetemen dolgozott. Jó, lehet, hogy rátérünk a
bőzére. Igen, fogy az időnk, és már alig maradt rá.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Köszönjük szépen, hát, és most hírek.
Nem egy kicsivel több időnk van, de még azért ide
pigyeztük. Pár információval többet fogunk megosztani, mint a semmi. A budapesti értéktőzsde nyitva a tartása alatt azt hiszem még az volt a hivatalos álláspont, vagy az látszott, ugye, hogy van egy tárgyalás Iránnal, de annak ellenére oda vágtak a felek egymásnak, és úgy nézett, hogy összeomlik a béketárgyalás, és később jött az, hogy mégiscsak lesz valamiféle tűzszünet. Ennek megfelelően minket mínuszban hagyott ez az esemény sor. 3%-kal 131.452 pontos záróérték mellett sikerült.
De most az, hogy két naponta elmondják, hogy közel állunk, közel állunk, közel állunk.
Teljesen borzasztó. Egymásra lőnek, azt megmagyarázzák, hogy ez csak egy ilyen helyi, gyors reagálás volt, ez nem a tűzszünet megsértése. Tehát...
De a piac bekajálja.
Abszolút. Tehát,
a meglepő igen. Az az, hogy most már nem az van, hogy akkor kiábrándulás van, hanem igen. Gyakorlatilag egy hete megy ez a játék. A hétvégi volt a legérdekesebb. Tehát a hétvégén, pünkösdi hétvégén is, most már közel állunk. Hú, már hatalmas. Péntek, vagy a hétfői elektronikus kereskedés, hogy amerikai is zárva volt, Európa is, nagy felugrás. Nem történik semmi, még följebb. Igen. Olajár még lejjebb, tehát a semmire is. Majd még a lövöldözés, meg kiderült, hogy mégsem, arra semmi válasz. Majd pedig egy újabb elhintés, hogy közel állunk, úgyhogy ezt most teljesen elhiszi a piac, és vagy pedig nem emiatt emelkedik, csak kézenfekvő ezzel megmagyarázni. Szóval nem
vagy igen, emelkedni akar mindenképp, és ezt igen. Hozzák rá a hírmagyarázók, az is lehet. Szóval a lényeg az, hogy Donald Trump aláírására rá tűzszünet egy 60 napos, ami alatt majd lehet tárgyalgatni atomprogramról, meg mindenféléről, de a lényege az lenne, hogyha az összejön, hogy megnyílhat a hormuzi szoros arra a 60 napra, mindenféle büntetés, meg lövöldözés, meg felár nélkül, ami azért egy szusszanást engedne az olajpiacnak.
Ez egy picivel nagyobb konkrétum, mint igen, a közel állunk. Igen, tehát, igen, hogyha igen. ez a 60 napos memorandum, ez jó, ebben már jobban bele lehet hinni, hogy ez valaminek a kezdete, és ha már ez eddig
kitartott. Ha ez esetleg összejön, akkor az tényleg már valami eredményt hozhat, vagy látszólagosat, vagy egy kis szünetet ebbe a parába. Szóval a lényeg az, hogy ez volt. De minket, ahogy említettem, ez még annyira nem...
Igen, és még Trump elnök aláírására várt.
Igen, ezt mondtam, igen, hogy még ez ott, igen. Hát valószínűleg kamuból alá fogja írni, csak hát ez nem úgy megy, hogy az orra alá dugják, és azonnal alá firkantja, hanem ő gondolkodik.
Na jó, de 10 perccel korábban Ománt akarta lebombázni a...
Ja, igen, mert
valahova.
Hogy
igen,
tehát... ő is benne van, nem csak egyedül nyitja, zárja a kapukat Irán, ugye valami ilyesmi volt. Na, de a lényeg az, hogy a Magyar Telekom az emelkedett 1%-kal 2626 forintra a vezető részvények közül, a MOL is 9%-kal 3784 forintra, az OTP viszont esett 9%-kal 40.460-ra, a Richter pedig 8%-kal csökkent 12.350-re. Jó teljesítmény látszik a Graphisoft Parktól, 4,4%-os pluszban zárt 15,35 €, és úgy látom, ő volt a legmenőbb, a leggyatrább pedig a Forage teljesítménye 6,7%-kal esett 2156 forintra.
Szóval, hogyha a legfontosabb indikátort nézzük, az olajárat, itt, hogy akkor most hisz a piac, vagy nem hisz a piac, ott az történt, hogy a két napi nagy elhiszem után volt, vagy három nap nagy elhiszem után éppen már kezdték nem elhinni, akkor jött a kiszivárogtatás erről az új, vagy a megegyezés szerűségről, ami rögtön lefelé nyomta az olajárat, de így is egy icike-picike pluszban maradt, tehát a visszapattanásnak a nyereségét dobta le magáról az olajár, és nagyjából hasonló volt a tőzsde is, illetve hogy a Dow Jones épp hogy egy kis pluszba tudott menni, de a technológia ismét magasra húzta újabb történelmi csúcs, természetesen ahogy kell, tehát minden a NASDAQ-en.
Hát az érdekes, hogy ott is egy PCE index, egy ilyen fogyasztási index, ami ráadásul azt mutatta, mint hogyha nem lenne még mindig olyan veszélyes az inflációs nyomás, hogy annak ellenére csak visszafogott volt az örömködés.
A legnagyobb nyertes az S&P-ben a Snowflake. Snowflakes volt, 36%-ot ugrott. Most ő a legfrissebb AI kedvenc, mellesleg.
Igen.
Úgyhogy a piac keresi, hogy a nagy techen kívül, hogy ki az, aki még az AI buliban valamilyen beszállítói, vagy valamilyen bármilyen oldalon még benne van, hogy hétről hétre más kisebb alcsoportokat talál meg a piac, akire rá lehet fűzni az AI sztorit, és ezeknek az árfolyama hatalmas mértékben tud emelkedni. Úgyhogy erre tényleg érdemes figyelni, ebbe lehet ügyesen turkálni, mert ez most a Momentum részvények piaca, illetve hát ugye az AI-hoz kapcsolódó mánia kiteljesedése. No, hát akkor lezártuk a tőzsdét, ugye? Az már a...
Ja, tényleg, már az megtörtént az elején, így van.
Várjuk. Schmidt-Andit nem érkezik, de az
idő
már itt van.
De valószínű, hogy fog, úgyhogy hírek lesznek, utána pedig mi visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, május 29-e péntek reggel van, 4:08 lesz, 3 perc van, nagyon elszaladt az idő. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs. És fölírtuk természetesen a Schmidt-Andi klasszikusok közé a fokozott rendőri ellenérzést.
Igen.
Úgyhogy...
Érje egy hallgató, az olajpiac szeresen befolyásolja a növényolajok piacát, mint a repceolajét például, hiszen a bio hozzávalója a gázolajnak, esetleg megnézhetnétek ezt is közelebbről, hiszen Magyarországon is kb. 150 ezer hektáron termesztenek repcét. Ha megnéztem, egyébként akkora durranás nincs benne. Gyakorlatilag a tavaly ilyenkori áprilisi árán van 526 dollár, ja nem, ez euró 75 cent, mert ez egy párizsi határidős piaci jegyzés, amit én nézek. Volt egy földszúrás 28-án, azt nem tudom miért, illetve egy pár napig ott valami történhetett, de nem, mintha nem a háborús hatás, mert ott gyakorlatilag oldalazgat a jegyzés, és itt volt egy ilyen 23-a, és május 5-e között egy kisebb hiszti, egy felszúrás 670-ig, és ugyanúgy visszaesett 520-ra. Úgyhogy olyan jelentős árnyomás itt nem látszik, amit én nézek legalábbis azon a csárton. Lehet, hogy van máshol is jegyzése a repcének. Aztán elmondjuk az elérhetőségünket, 0636980980 SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Hát az SMS-en még egy üdvözlő oldalunk van, de nem sokára nem így lesz ez, hanem ott lesz a sok-sok üzenet, amit írtok nekünk, legalábbis remélem.
De úgy, amíg ez megtörténik, a másik kettőt kérjük használni.
Így is van. Aztán igen, mi lehet a mélyebb oka, hogy pont a Népszava kiadását pont most lelőtték, nem érti a kedves hallgató?
Nem tudjuk. Adósságokra, illetve ki nem fizetett számlákra hivatkoztak. De az előzményeket nem tudjuk, hogy mennyi felszólítás volt, vagy mik voltak a háttérben. Minden esetre furcsa, igen, az időzítés, de nem tudunk többet.
Igen. Jó, akkor szerintem viszont ballagjunk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát kérem szépen, arról már mindenki tud, meg beszámoltunk, meg a hírekben is szó volt róla, hogy őrület jön a hétvégén, de lehet, hogy már ma elkezdődik, mert hogy már jönnek a szurkolói járatok, sőt, már tele vannak a hotelek nagyon sok helyütt, úgyhogy 29-e és 31 között az UEFA Bajnokok Liga döntő miatt jelentősen megnő a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma, és ahogy ezt már gyakorlatilag egész héten mi is harsogtuk és hallatszottak a hírekben, ideiglenesen újra nyitják az egyes terminált, ezt ugye a Budapest Airport közölte, azért, hogy el lehessen látni, vagy fogadni lehessen, aztán meg majd elküldeni azt a nem is tudom, milyen becslések van, most 150 ezer körüli szurkoló számról van szó.
Azt a becslés mond, az mennyi volt, akiknek nincs szállásuk, csak itt lesznek?
Az azt hiszem olyan 10 000-es.
Az a 10 000-es. Tehát 10 000 ember lesz majd Budapest utcáin akár két éjszaka, két napon keresztül, aki a
parkokban hirdelem, meg
oda... A parkokba, fene tudja, hogy hol. Úgyhogy erre kell készülni.
Igen. Úgyhogy szerintem a legjobb lesz ezt nagy évben elkerülni, én legalábbis ezt
És ugye az is több ezres tömeg, akiknek nincs jegyük, hanem a szurkolói zónákban, vagy akárhol akarják majd nézni a meccset, és készülnek, és hangolnak rá.
Akár a stadion környékén, ugye ott is szokott népes tömeg lenni ilyenkor, hogy legalább kihallatszódjék a szurkolói zúgás, az is egy élményt ad. Hősök terén lesz kialakítva ugye a hivatalos szurkolói centrum, de hát nyilván számos helyen és vendéglátóegységben lehet majd ugrabugrálni és örvendezni a gólok láttán, vagy keseregni, hogyha éppen...
Gólok?
Persze.
De meglepődnék, hogyha ez többes számban lenne.
Egy gólzáporos.
Egy arzenálnál gólok, hát ez már önmagába furcsa.
Hát amiket bekapnak. nem,
egyet legrosszabb.
Az a baj, hogy az ilyen döntők nem szoktak gólzáporosak lenni.
Hát egy milyen arzenállal meg főleg nem. Tehát,
igen.
Na, persze, bármikor változhat. Látom már 5-4-es elődöntőt, úgyhogy...
Igen. Meg, hát azon kell szurkolni, hogy az elején valamelyik oldalra beszaladjon egy, és akkor az egy picit azért, megtekeri a játék dinamikáját.
Ez valóban így van.
Na, ennek megfelelően elég szép rendőri jelenléttel lehet számolni Budapesten a hétvégén. A döntő kapcsán most keresek valami számot.
Gondoltam, benézek Ferihegyre, hogyha már kinyitják. De hát nem úgy van az, hát csak így mezei látogatóként, nézelődőként, hát nem lehet, csak ha jegyed van, tehát oda.
Hát ez
ha vár, érthető egyébként, de ha vársz valakit, akkor se. Tehát szigorú
biztonsági... Hát egy biztonsági igazi fanatikus vesz egy olcsó jegyet valahova, hát és akkor bemegy.
Hát későn derült ki. Hát későn derült ki, hogy kinyitják.
Volna,
a... Nem, hát azért annyira nem. Hát jártunk ott már sokszor most hogy... meg egyéb különleges alkalmakkor azért be lehetett menni, és nagyon szép az az épület, és szerettem is onnan indulni. Nem csak azért, mert közel van a városhoz, és kényelmesebb a kijutás, de amúgy is szerintem egy tök jó helyszín.
Igen.
Na, de hát nyilván már nem a 21. század.
Aztán az ingatlan.com számításai szerint, hogyha valakinek nem tűnt volna föl, esetleg 5 év alatt gyakorlatilag megduplázottak a használt lakások árai Budapesten, beleértve a legolcsóbbakat is, és hogyha jól megnézzük, akkor gyakorlatilag 50 millió alatt alig van lakás, és szerintem az alig is azt jelenti, hogy ezek a hát 50 millió körül szerintem ezeket a félszuteréneket meg nem tudom, ilyen pincéből átalakított.
Hát olyanokat kapsz kb. Igen.
Igen, mert már egy rendes garzon vagy egy kis lakás is ennél többe kerül. Úgyhogy nagy rally volt. Most lassulni látszik ez az emelkedés, úgyhogy a következő 5 év az várhatóan nem ezzel a dinamikával telik. Ugye egy számtalan olyan támogatási program jelent meg, ami alapvetően a kínálati árakat jól felhajtotta, mert lehetett lőni arra a közönségre, aki érintettjei vagy kedvezményezettjei voltak ezeknek a támogatásoknak, és így ez is hozzájárult az áremelkedéshez.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
Millás reggeli.
Na, kérem szépen, meghallgattunk egy véleményt a forint erősödésről és arról, hogy hogyan tovább. Karagics István, a telefonvonalunk túlsó végén a Blossam Kapitál ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt! Nem hallunk.
Halló, szia, jó reggelt!
Halló. Ja?
Most hallunk, jó.
Persze, hogyha az Ács Gábor nem ad neked a hangot, akkor persze, hogy nem fogunk hallani.
Adunk. De azért meglepődnénk, ha nem egy BL kommentárral kezdenéd, itt a legnagyobb BL rajongó Magyarországon.
Nem, csak hát beszélgettetek róla itt a adás korábbi szakaszában, és én azt gondolom, hogy az idei klubfutball évnek a csúcsa az a Paris Saint-Germain Bayern odavágó volt.
Aha,
szóval az attól, hogy az eredmény az nem volt ínyemre, de az, amit ott láttunk, az egy olyan űrfutball volt, amire mindenki megnyalja a 10 ujját.
Oké, de ilyenre te sem számítasz itt a budapesti döntőben, vagy még hasonlóra se.
Hát az egészen biztosan nem. Én azért mondtam, hogy, hogy bár a sorsolás az úgy hozta, hogy a elődöntőbe kellett találkoznom a Bayern és a Paris Saint-Germain, de hogyha ez lett volna a budapesti döntő, hát az lett volna az igazi
koronáltás. Igen, csak az már sajnos kiderült, hogy ez a párosítás nem jöhet össze. Hamarabb találkoznak, igen, az lett volna a legjobb a mindenki. Hát hardcore rajongókat, Arzenál rajongókat leszámítva szerintem ugye a foci rajongóknak.
Igen.
Na jó.
Na, nézzük akkor, tehát a forint az nagyot ment, már nagyon sokat beszéltünk az okokról, láttuk is közvetlenül, és megtapasztaltuk, ugye jött a választás, sőt, hát már az előtte azért volt ez a Tiszabet nevű jelenség, ami miatt voltak is összezőrendései a kormánynak az elemzőkkel, akik ezt mondták, hogy még hogy a befektetők Tisza győzelmet várnak, és akkor utána is lett egy lendület. Na de ez meddig tarthat?
Hát sőt, nem hogy az, hogy Tiszabet, hanem hogy igazából ugye a helyzet az nagyon kettős, mert egyik oldalon van egy nagy rakás vélelem és egy bizalmi türelem a piac részéről a kormány felé, ami egy nagyszerű dolog, de azért lássuk be erre a bizalmi kreditre, azért ezekben a hónapokban szüksége is van az új kormánynak, mert hát amikor benéztek, átvették a minisztériumokat, és elkezdtek a számok mögé nézni, hát akkor kiderült, hogy nem csontvázakat találtak a szekrényben, hanem gyakorlatilag egy sírkertet. Tehát itt azért és én azt mondom, hogy az ország szempontjából most független a politikai hovatartozás megítélése az egyes hallgatóknál, de az ország szempontjából, a gazdaság szempontjából azért nagyon-nagyon nagy, és nem is tudjuk elképzelni, mekkora jelentősége van annak, hogy kormányváltás történt, mert ugyanez a piaci bizalom, meg ez a kredit nem lenne meg akkor valószínűleg, hogyha az előző években tapasztalt gazdaságpolitika folytatódott volna, ami viszont pont azzal jár, hogy ugye ez a három minősítő, a Moody's, a S&P, meg a Fitch Ratings, az pont akkor, amikor ugye ezekben a hetekben, múlt héten volt a Moody's, ma van a S&P, azt mondja, meg fogjuk látni, hogy a mai beszélgetés, a reggeli interjú az hogy öregszik a esti döntésfényében, és akkor a jövő héten pedig a Fitch zárja, és mind a háromnál a hajszányira vagyunk a bubble kategóriától, tehát én azt gondolom, hogy
hát ahhoz, hogy kiderüljön, igen, hogy hogyan öregszik, meg kell, hogy mondd, hogy te mire számítasz, hogy hogyan fognak tenni.
Ja. Hát én mindenképpen arra számítok az előbb elmondottak alapján, hogy ez a piaci bizalom ez meg fog maradni, mint hogy a múlt héten láthattuk is, tehát az egy jó lakmuszpapírja volt, és én a másik két hitelminősítőnél sem látok mást. Ugye más a Grádics besorolásuk, de mindenhol ráadásul a Bovri feletti utolsó leggyengébb kategóriában vagyunk, negatív kilátással, mind a háromnál. Ezen a Moody's nem változtatott. Én azt gondolom, hogy az S&P meg a Fitch Rating sem fog. De hát itt nagyon hosszú az út ahhoz, hogy innen följebb lépjünk. Egyelőre az biztos, hogy a forint az szinte kizárólag ezt a bizalmi kreditet, a piac által megszavazott kreditet áraz, és hogy őszinte legyek.
Ez meddig tarthat, ugye, ez a fő kérdés.
És mikor kell villantani ahhoz, hogy ne szálljon el ez a bizalom?
Hát most én azt gondolom, hogy nagyon nagy nyomás van az MNB-n, ott egészen biztosan nagyon-nagyon-nagyon törik a fejüket, mert ugye az egyik oldalról mikor csökkentsenek kamatot, hanem most. Tehát ugye millió egy olyan haszna, meg tovább gyűrűző következménye van egy kamatcsökkentésnek, túl azon, hogy nyilván valamekkora árfolyam gyengüléssel járhat, de közben a költségek ugye elképesztő, tehát nem tudom, hogy mennyire vannak tisztában a hallgatók, de hogy az államháztartásnak a első négy hónapban ugye a 91%-át már fölértük a tervezett büdzsének, és ráadásul a Bibi az, hogy az egyik legnagyobb eleme ennek a tehernek, amit hurcolni kell, az a kamatkiadások. Minél magasabb ugye az alapkamat, annál jobban terheli ez a költségvetés is. Tehát annyi összetett túl az egyedi költéseken, amiket a választás előtt, hát hogy mondjam, két kézzel szólt az előző kormány, illetve még a kötelezettségvállalásokon, amik most a napokban, hetekben derülnek ki, ott is több százmilliárdos tételekről beszélünk, összességében már bőven 2000 milliárd fölötti ez a nagyságrend. Tehát ezek mind olyan tételek, amiket hát valahogy egyrészt meg kell keresni, tehát bevételt kell generálni, másrészt meg én azt gondolom, hogy ez lesz a nehezebb oldala, a másik oldal az a könnyebb része az eurokonvergenciáról, meg a fiskális stabilizációról. Csomó vállalást tett a kormány, azokat elkezdeni betartani és konzekvensen betartani. Hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit ilyen gúzsba kötve kell most táncolni, de a jó hír az, hogy egész világ az drukkol, tehát az látszik, hogy a piac az drukkol a gúzsba kötve táncolásnak. Én mindenképpen azt mondom, hogy ugye ez volt az egyik fő gondolat, hogy egyre nehezebb érveket találni a devizavétel ellen.
De milyen távon?
Hát, én azt gondolom, hogy a nyár az, annak mindig, ugye van egy olyan geopolitikai környezet, ami bármikor megváltozhat, most minden nap tényleg a jó irányban van bevélelmezve, vagy bekalibrálva. Tehát most én azt gondolom, hogy lefelé, tehát hogy a forint erősödjön és az euróforint az további csökkenés lássunk a euróforint árfolyamában, abban most már nagyon-nagyon-nagyon limitált a tér.
Hát ahhoz már több kéne, mint hit, ugye? Tehát ott már látni kéne dolgokat, hogyha esetleg még...
Igen, és ráadásul azok, amik ezt megváltoztathatják, vagy még tovább vihetik a forint erősödés irányába, azok egyike sem olyan, ami egyik napról másikra fog megtörténni.
Igen.
Tehát az előbb említett eurokonvergencia, a fiskális stabilizáció, azok mind olyanok, amik ugye az EU pénzek elérése, és utána nem csak az, hogy elérése, mert az egy szuper dolog, mint hír, de utána azokat jó fel is kell használni, mert nem az a volt itt sem 15 évig a gond, hogy ne tudtuk volna EU pénzekhez hozzáférni, hanem hogy nem jól használtuk föl. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért még, tehát a vizsga az még nagyon-nagyon arrébb van, de jelenleg mondom, a piac az mindent beáll, és azt ugye ne felejtsük el, hogy a LKB is, tehát a levegőben van az a bizonyos kamatemelés, sőt, akár idén kettő is, hogyha tovább emelkedik a euró kamatszintje,
akkor az mindig valami behatárolja az MNB lehetőségeit, most ugye a nemzetközi helyzet volt negatív, és ha most elkezd emelni velünk szemben, akkor nehéz lesz kamatot csökkenteni.
Igen, de mondom, ami jó hír, hogy tehát az összes ilyen dolog a inflációs kilátás, országkockázati felár, ezek mind beigazolták azt, hogy jó, de ezek már benne vannak ebben az árfolyamban. Igen. Azért mondtam azt, hogy innentől a másik irány a sokkal nyitottabb.
Na de meddig, vagy milyen mértékben, tehát azt gondolom nem várjuk, hogy megint egy 400 forintra felpattanjon az árfolyam. Biztos, hogy különböző geopolitikai feszkók esetleg gyengíthetik, esetleg ha nem úgy alakulnak a dolgok, lassabban jönnek a pénzek, elmaradnak források, elbukjuk őket, ezekre reagálhat a forintpiac, de hogyha ez a bizalom még fennáll, akkor gondolom minden felpattanásra, árfolyam felpattanásra jönnek megint forintvevők, tehát én azt gondolom, hogy nem engedik el nagyon.
Igen, de nagyon érdekes, mert a legnagyobb hatása az jól látszik, hogy két dolgunk volt, az egyik ugye a bizonyos ez a bizalom, amit eddig feszegettünk, másik pedig a kamatkülönbözet.
Igen.
És amíg magas volt a kamatkülönbözet, addig az mindent vitt. Tehát itt bármit történhetett tényleg. Tehát az elmúlt egy évben, vagy más évben is a piac az hát hogy mondjam, hogy hát nem úri hölgy a piac, hogyha pénzt lehet keresni, akkor ott lecsap. És itt nagyon sok pénzt lehetett keresni. A piac köszönte szépen, és elrakta a pénzt, ami nekünk került baromi sokba. Tehát ez ugye így a mindennapokban nem feltétlenül látszik, de a büdzsén keresztül ez elképesztő sok pénzbe került, hogy ilyen magasan
igen,
kellett
tartani. De most a kerri összeszűkült.
Uh-huh. Most folyamatosan, igen, folyamatosan elkezdett összeszűkülni, és még egy dolog, ami itt az export-import, tehát amit Vás kérdezett, nem az a probléma, hogy ugye az exportőrök nyilván kevesebbet keresnek, hogyha erősebb a forint, de az igazi nagy probléma szerintem, aminek viszont hosszú távú következménye van, és ezért nem mindegy szerintem, és a MNB-nek erre is félszemmel oda kell tekintenie, az import. Az importőröknél az a helyzet, hogy egy csomó magyar vállalkozás nál nem az lesz a kérdés, mint az exportőröknél, akiknek megvan az exportpiacuk, tudnak exportálni, kevesebbet fognak keresni, de ez csak a profitjuk vagy a marzsuknak a sérülését hozza. Például, hogyha 400 helyett 360 vagy 354, mint ma az euróforint, viszont az importőröknél, az a, vagy a hazai termelőknél viszont az a borzasztó rossz helyzet, hogy bármilyen olyan terméket, és ugye elsőbben mezőgazdasági terméket, de mindegy, végig táncolhatunk az összes iparágon, ha levált egy mondjuk egy élelmiszer lánc egy hazai beszállítót, és importból oldja meg, akkor az a hazai beszállító nulla.
Világos.
Tehát nem fog tudni árverső, mert azt már ő máshonnan szerzi be. Tehát itt nem a marzs, meg nem a profit fog sérülni, hanem maga a megrendelés, és ráadásul nyakán marad a baromi sok, mit tudom én, dínje.
Világos.
Tehát, hogy és ez minden iparágon meg szektoron végig táncolunk, akkor jól látszik, hogyha egyszer lecserélik őket, akkor nem a profit fog egy kicsikét sérülni, hanem ott lesznek eladhatatlan termékekkel, és annak pedig az olcsó import, az pedig hát hosszú távon a magyar gazdaság KKV-kkel.
Oké. Hát a feladat van, az látszik, és az is, hogy azért van egy alja most akkor az euró-forint árfolyamnak. Köszönjük szépen István, nagyon jó munkát, jó hétvégét, köszönjük, jó szurkolást!
Szervusztok! Mindenképpen szintessünk volna.
Oké, csáó! Karagics Istvánnal, a Blossom Capital ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a forint és a magyar gazdaság helyzetéről.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Hát az biztos, mert ránézünk a Siemens gyors jelentésére, megérkeztek az elmúlt negyedévi számok. Ez a második negyedéves jelentése a Siemensnek. Ezek mögé nézünk Balassa Leventével, a Siemens ZRT Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, nézzük! Egész jól alakult, sőt, mondhatni, hogy jó számokat közölt a Siemens, mindannak ellenére, hogy azért megint csak elég nehéz körülmények között kellett működnie a társaságnak. Mi húzta főleg a szekeret?
Ugye, hát igen, meglepő eredmények jöttek, amire nagyon büszkék vagyunk. Ugye a megrendelés állomány az plusz 18%-kal nőtt világszinten.
Aha.
És hogy egy kicsit mögé nézünk, akkor annak ellenére, hogy geopolitikailag, illetve itt a jelenlegi földrajzi kihívások, főleg a fosszilis energiaellátás kapcsán, ugye azért megnehezíti a különböző iparágakat, az látszik, hogy a Siemens két markáns területe, az egyik az automatizálás, a másik a villamos energiaelosztás, és a villamos energiaelosztás divízió, vagy rész, az nagyon nagy növekedést produkált, mégpedig azért, mert nagyon megnőtt a villamos energia iránti kereslet. Ugye ez nem csak a jelenleg fönnálló geopolitikai helyzet, hanem tulajdonképpen a negyedik ipari forradalom az ránk tört az ajtót. Ez azt jelenti, hogy Amerikában nagyon nagy gőzerővel elkezdték az adatközpontokat építeni. Uh-huh. Ugye az adatközpontok miért izgalmasak? Hiszen ma adatközpontokat nem csak azért építenek, hogy az adatokat tárolják benne, hanem azért is, hogy a felhőben, az adatközpontokban elhelyezett adatokat minden nagyobb sebességgel, minden komplettebb számítási algoritmusok segítségével feldolgozzák. Na most ezekre nagyon sok új adatközpontot építenek, viszont ezeknek a számítási kapacitásoknak a hátterében iszonyú mennyiségű villamos energiaigény áll. Tehát ez azt kell itt elképzelni, hogy itt folyamatosan erőműveket kell építeni, itt ugye az erőművek mögött is azt kell tudni, hogy megújuló erőművek, illetve az atomenergia újra a reneszánszát kezdi élni, és ugye a megtermelt energiát nem csak, hogy megtermelem az adott helyen, hanem ezt el is kell szállítani, tehát a villamos hálózatoknak a fejlesztése is gőzerével történik. Mindemellett természetesen egyre nagyobbak lesznek a villamos energiaelosztó rendszerek, egyre komplexebbek, és azt látjuk, hogy ezeknek az automatizálása, illetve ezeknek a felhőben elhelyezett diagnosztikája is exponenciálisan nő. Tehát az látszik, hogy a villamos energia az jelen pillanatban egy nagyon meghatározó területet képvisel a világban, főleg Amerikában, ugye itt az ipar fejlődésével, de ha megnézzük ugyanúgy a többi piacot is, akkor van egy jó hírem, hogy európai pénzügyi mutatóink is meglehetősen jó számokat mutatnak. Tehát, hogy ez áll most jelen pillanatban a Siemens növekedésének hátterében, és ugye itt nem csak a maga a fizikai infrastruktúra fejlesztése, amint mondtam, hanem ezzel együtt, hogy hogyan lehet ezeket a komplex rendszereket kézben tartani, és itt ugye gondolni kell arra is, hogy mivel egyre több adatot elhelyezünk a felhőben, egyre nagyobb igény van a kiberbiztonság növelésére. Ez ugyanúgy az energiaelosztó hálózatoktól, mint azoknak a cégeknek a részéről, iparvállalatok részéről, akik tulajdonképpen felismerték, hogy a felhő kiaknázható a jobb hatékonyság elérése érdekében. Itt azt kell elképzelni, hogy az ipari adatokat hogy tudom én a felhőben tárolni, és utána ezekkel az adatokat hogy tudom minél jobban elemezni. És ennek megfelelően olyan beavatkozásokat létrehozni, amivel a termelési költségeimet csökkentem. Tehát azt látjuk a Siemens oldaláról, hogy ezek a megoldások, ezek nagyon elindultak, nagyon keresik, és a piacon tulajdonképpen ez a negyedik ipari forradalmat elindítja. Az adat az, ami nagyon fontosan meghatározó, és hogyha az adatközpontok mellé még azt is hozzáteszem, hogy mivel az adatközpontokban ugye a számítási kapacitást kell növelni, ezáltal ugye a processzorgyártás, illetve a chipgyártást is elkezdték felfuttatni, ami az adatközpontoknak a megjelenésével kéz a kézben jár. Tehát ez azt jelenti, hogy Amerikában a chipgyártás is felfutóban van, ami megint azt jelenti, hogy ide nagyon nagy szükség van villamos energiára. És amit ne felejtsünk el, ugye, hogy ezeknek az adatközpontoknak, szervereknek nagyon nagy szünetmentes betáp kell, akkumulátorkapacitás kell, ugyanúgy a tűzjelző rendszerek szükségesek, az épületautomatizálási rendszerek, hogy ezeket hatékonyan tudjuk működtetni. Tehát azok a divíziók a Siemensben, amelyek a villamos energiaelosztás mellett fontosak, tehát az épületautomatizálás, azok mind-mind ebből iszonyú mennyiségben profitálnak. És ami még azt gondolom, hogy egy nagyon fontos trend, hogy az elektromos járművek számának az eladása is megugrott, és ez látszik a számokból. Azt nem nagyon érezzük még itt, főleg Európában, hogy az infrastruktúra ezt elkezdené követni, de arra számolunk, hogy a következő években az infrastruktúrális fejlesztések, főleg itt a autópályák mellett a töltőinfrastruktúrák fejlesztése, az is meg fog ugrani, és ezeknek a fejlesztésébe nagy mennyiségű pénz fog érkezni.
Ezekből itthon mi érzünk valamit? Tehát az itteni, tehát magyarországi Siemens és az itteni fejlesztések ezekben az okos infrastruktúrákban, ezekben látszik valami?
Igen, jelen pillanatban Magyarországon az adatközpontok, adatközpont projektek nem jelentek meg. Ugye most azért az látszik, hogy az új kormányzat felállásával lassult jelen pillanatban ugye a piaci mozgás, de azt várjuk, hogy ez felélénkül. Viszont az mindenképpen látszik, hogy a villamos elosztó hálózatoknak a fejlesztése, tehát a villamos infrastruktúránk fejlesztése, főleg kiberbiztonság, illetve a komplexitás növelésével egyre több olyan fejlesztési projekt indul meg, ami ezt már célozza, hogy a következő időszakra egy fejlettebb szintre kerüljünk. Tehát ez mindenképpen látszik. Az is látszik, hogy azok a beruházásaink, amikben markánsan részt vettünk Magyarországon, autóipari beruházások, akkumulátoripari beruházások, ezek elkezdtek termelni, illetve tervezik a következő fázisokat. Hát reméljük, hogy ez így is marad, és úgy gondolják, hogy ez egy biztos lehetőség itt az európai gazdaság fejlesztésére.
Oké, akkor csak nagyon gyorsan a kilátásokról, hogy mondjuk az üzleti évük végéig, ugye a Siemensnek szeptember vége az év vége, hogy mivel számoltok, milyen növekedéssel, vagy milyen kilátásokkal?
Hát most én most jöttem vissza egy nemzetközi konferenciáról Németországban, és nem hogy az év végét, hanem tulajdonképpen a következő éveket azt prognosztizáljuk, hogy ez a trend ez megmarad. Aha. Tehát ez a fajta ipari forradalom, adatcenterek, csipgyárak, illetve a különböző infrastruktúrák fejlesztése, de ugyanúgy a megújuló energiaforrások, tehát a napelemek, szénturbináknak a parkjai, azok folyamatosan fejlődni fognak. Ide olyan mikrogrid megoldások, olyan automatizálási megoldások mindenképpen kellenek, amik a hálózaton az egyensúlyt tudják tartani, és ezeknek a beruházásai, ezek töretlenek lesznek a következő években, de azt kell mondjam, a következő 10 évben is, jelen pillanatban ezt látjuk. Ennek megfelelően Siemens nagy beruházásokat indított el ugye gyárkapacitások terén, tehát itt a fejlődés az jelen pillanatban az most töretlen.
Oké, hajrá Siemens, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
Szép én is napot, szépen, jó köszönöm étvégét. A keresést.
Szervusz.
Köszönöm, viszont kívánom.
Balassa Leventével, a Siemens ZRT Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével beszélgettünk.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
És itt a vonalunk túlsó végén André Borbála, az OTP Global Markets üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát azt láttuk az MNB-től, ugye, hogy már vágna, de nem tud itt a geopolitikai feszkók miatt, meg iráni, meg hormuzi helyzet miatt.
Így van, ugye ez volt a magyar vonatkozásban a legérdekesebb hír a héten. Várakozásunknak ugye megfelelt az, hogy nem változtatott az irányadó rátán az MNB, holott ugye előző héten, illetve május 13-án azért a swap tenderen azért megmutatta, hogy a szándék az alapvetően majd a kamatvágás lesz. Viszont még továbbra is azért markánsan az infláció a fókusz. Igaz, itt most jelenleg egy alacsonyabb inflációról beszélhetünk, csökken az országkockázati prémium, erős a forint, tehát a tér alapvetően megvan, és alapvetően a sajtó kommunikációból kiderült, tehát a nyilatkozatból, hogy a mozgástér már megvan, és figyeli az MNB továbbra is az inflációt és a geopolitikai helyzetet, és adott esetben várható a vágás majd tőlük. Sokan egyébként csak szeptemberre datálják ezt, hogy szeptembertől indul meg a csökkentés, valaki már kicsit előrébb szalad, és azt gondolja, hogy már júniusi kamat döntéssel vághatnak.
Igen, hát azt majd meglátjuk, hogy mi lesz odáig, igen, vagy hogyan alakulnak ezek a dolgok.
Tehát ennek szükséges feltétele az, hogy mondjuk lezáruljon a háború, kicsit enyhüljön az inflációs feszültség, és nem tudom mi, mert hogy
ez... Vagy ami érdekesség lesz, mi van, hogyha ez a 60 napos tűzszünet lép életbe, tehát látszólagos nyugalom van, de utána van, meg esetleg borul a bili.
De hogy közben meg az Európai Központi Bank kamatot emel, akkor igen, az meg talán ellenében.
Hát nem lennék most én egy jegybankár itthon.
Igen, eléggé fejtörést okoznak itt a számok, egyébként nem csak MNB vonalon, de a Fednek is, LKB-nek is. Ugye egy lassuló növekedésről beszélünk alapvetően a világban, világgazdaságban, és egy gyorsuló inflációról. Magyarországon ez ugye egy kicsit másképpen van, de azért ez a két kombináció, ez azért nehéz egy kamat döntés esetében, mert az egyik pont indikálna egy kamatemelés, a másik pedig pont egy kamatvágás. Tehát most ebben lavírozzon az ember, és igen, ahogy ti is mondtátok, azért a hormuzi helyzet nagyon hektikus, tehát ugye a héten is alapvetően hallgattunk olyat is, hogy na most közelednek az álláspontok, és talán közel lehet a tűzszünetnek a megerősítése, meghosszabbítása, illetőleg a béketárgyalásoknak az elindítása. Ugye tegnap kaptunk egy ilyen pozitívabb irányvonalat, és az olaj gyakorlatilag csapkod jobbra-balra, mindig szépen lereagálja, hogy milyen hírek jönnek ki Hormuz házatájáról. Viszont azért mindig benne van a pakliba, hogy ez meddig fog tartani. Tehát, hogy ez még bizonytalan, ezt a bizonytalanságot még a piacok is árazzák, ugye addig nem is tud gyengülni a dollár, ameddig ez a bizonytalanság megvan, tehát a menekülő deviza szerepet azért még mindig ellátja. Szóval érdekes kombináció ez, tekintve azt, hogy egyébként megérkeznek adatok, amik pont ilyen ellentétes viszonyban állnak egymással. Szóval ez egy nagyon nehéz gazdasági helyzet, ami most kialakulni látszik.
Igen. Tegnap jött ez a PC mutató, meg előzetes GDP, ugye? Az USA-ból. Ami hát ilyen vegyes volt, ugye, ahogy említetted, a GDP ilyen lassulás mutat, a PC meg kicsit meg, ez egy ugye inflációs mutató, hogy kicsit meg, mint ha megnyugtatta volna a befektetőket.
Főleg azután az előző hard inflációs adat, attól nagyon megijedtek, attól a kötvénypiacok is nagyot zakóztak, hozamok elszálltak. Ez most ehhez képest megnyugtató volt?
Volt olyan része, ami megnyugtató, tehát például, hogy a havi alapon nézzük, akkor jobb lett az adat, mint a várakozás. Maga a headline PC, tehát amiben nincs meg ez az energiaárakról és élelmiszertől való megtisztítás, ott azért látszik, hogy azért emelkedés volt, 3,8 lett az előző 3,5 helyett. Viszont ami még érdekes ebben az adatban, és itt is a kettőség jelenik meg, hogy ugye a Fednek ez a core PC, ez a mantrája, ez az, amit nagyon figyel, a piacoknak meg a core CPI, tehát a CPI adat, a maginflációs fogyasztói árindex, és most ebben a helyzetben, tehát mostanában ez megfordult, szerepet cserélt kicsit, mármint hogy a core CPI az alacsonyabb most, mint a core PCI, PCE adat, ami nem nagyon szokott előfordulni, és egy kicsit ez azt jelenti, hogy ugye a Fed ezt a PCE-t figyeli, ez a magasabb, tehát ő neki az, hogy kamatot csökkentsen, az egy nehezebb döntés lenne, mert egyelőre nem indokolt. Nyilván a növekedésből alapvetően indokolt lehet, de hogyha csak ezt a számot nézzük, akkor nem. Míg a piac, a részvények a CPI adatot követik le. Szóval itt is van egy kis ellentétes gondolkodás a piacok és a FED között, tehát hogy ez is még egy érdekes momentum lehet, hogy ez mikor fog visszafordulni az eredeti kerékvágásba. És alapvetően a GDP adat pedig ugye 1,6 lett évesített növekedés, ami egy 2%-ról módosították lefele. Tehát az amerikai gazdaságban is látszódik az, hogy lassulás van, gyengébb a fogyasztás, belőleti kiadások is csökkennek, tehát ez a belső keresleti rész, ez az, ami csökken. Ezt támogatja egyébként, zárójelben megjegyzem, a belső politikát, tehát a kamat csökkentés felé vonulás, de ugyanakkor az infláció az egy masszívabb szám, tehát az meg abszolút nem indokolná.
Világos. Az árfolyamokban egyébként hogy nézett ki tegnap, mint hogy egy picit gyengült volna az adatokra a dollár, de azért nagy kilengések nem voltak, ahogy láttam.
Igen, az euró-dollár meglepően stabilan reagálja le ezeket az eseményeket. Ugye 1,16-10 és 40 között ingázik. Tehát mikor, hogy éppen aktuálisan, hogyha a béke fele húzódunk, akkor gyengül a dollár, hogyha meg nem, akkor újra beerősödik, de nem nagy amplitúdókat ír le. Nagyjából egyébként hasonlóan reagál az olaj is ezekre a mozgásokra. A forint esetében pedig dübörgünk előre, továbbra is nagyon, nagyon erős a hazai devizánk, és nehéz megjósolni, hogy hol van az alja. Ugye a teteje az nagyjából látszódik, hogy ilyen 3,60 környékén pattan vissza időről időre. Nyilván ez is elképzelhető, hogy átütésre kerül egy rosszabb forgatókönyv esetében, geopolitikai feszültség esetében, de az euróforint köszöni szépen, forintunk masszív.
Jó van, legyen egy. Oké, nagyon, nagyon köszönjük a jó munkát, még már aztán jó pihenést.
Köszönöm. Szervusz. Sziasztok nektek is.
André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Nagyon vidám hangulatban a hírszerkesztés és a műsorvezető kollega.
És mit Andi azért ásításban nem kis pályás. Ja, de ez, amit most nem, így igen. Elkövetett így a
még
szignál alatt.
Még a kezemet is elfelejtettem oda tenni.
Jó van ilyen.
Ha, van. Pedig még csak péntek van.
Néha előbb.
Néha mi?
Néha.
Na jó, akkor milyen kekszagot hoztál be?
Kekszagot.
Igen, kekszagot.
Kekszagot.
Pilóta kekszagot.
Pilóta kekszag.
Lehet, várjál. Szagold meg a hajamat.
Pilótakex.
Hát van benne egy kis pilótakex.
A gyereknek lenyúltam reggel a tengervizes sprét, ami kókuszos.
Aha, az lesz, és az, az ahogy ideje.
És olyan jó illata kókusz, van. Kókusz szerintem azt érzed.
Kiment belőle, és átalakult pilótakex. Óriási. Szóval.
Igen, nagyon
na,
kellemes.
Na, én szimatalok, te híreket mondasz utána.
Szóval a kókusz szagú, a kókusz hajszakból kókusz képződött pilótakex.
Erre nincs idő, ebből kigyere, hírek jönnek.